주가 세 우리라네.
마마 마셔서야 득 스피드 포즈 내범미
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európa legnagyobb zöld energia projektje jöhet létre a kontinens keleti felén, amely lehetővé tenni a térségbeli országok számára az energiabiztonságuk garantálását és a megfizethető árakat, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután az azeri, a bolgár, a georgiai és a román energiaügyi miniszterrel tárgyalt. Együtt arra vállalkoznak, hogy nagy mennyiségű zöld energiát importáljanak a Kaszpi-tenger térségéből, ismertette Szijjártó Péter. Az évtized végéig nagyjából 50%-os keresletnövekedéssel számolunk, és ezt úgy kell kiszolgálni, hogy az hatékony, kiszámítható, a környezetet kímélő és olcsó módon történjen meg, taglalta. Hozzátéve, a projekt keretében meg kell építeni a világ leghosszabb, mintegy 1100 kilométernyi hosszúságú tenger alatti áramvezetékét. Így jelentősen javulhat Közép-Európa versenyképessége, ugyanis a kontinensen most 3-4-szer annyit kell fizetni az energiáért, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában, fejtette ki. Magyarország és Románia történelmi jelentőségű szolidaritási megállapodás kötött a földgázellátás biztonságának megőrzéséről, amelynek nyomán minden eddiginél szorosabb lesz a kétoldalú energetikai együttműködés, jelentette be a tárcavezető, miután román kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter szerint ennek kiemelt jelentőséget ad, hogy néhány év múlva Románia lesz a régió egyetlen nettó földgáz exportőre és egyben az unió legnagyobb kitermelője. A két ország már összekötötte a földgázvezeték hálózatát, és a közelmúltban az interkonnektor kapacitását is megemelték, így jelenleg évi 2 milliárd 600 millió köbméternyi földgáz szállítására van lehetőség. Idén az első két hónapban az államháztartás központi arrendszere 1722 milliárd 800 millió forintos hiánnyal zárt, tudatta a Nemzetgazdasági Minisztérium a gyors jelentésében. Kiemelték, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén februárban is dupla ellátást kapott, mintegy 2,5 millió nyugdíjas. Ez a havi ellátáson felül kifizetett juttatás 2021 óta összesen már közel 2000 milliárd forint összegű kifizetést jelentett a jogosultaknak. Elkezdődött a jövő évi költségvetés megtervezése, amelyet április 20-a körül átadnak a költségvetési tanácsnak, erről tájékoztatott a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. Nagy Márton hozzátette, június közepén lehet a záró szavazás a parlamentben, így nyárra kész lesz a büdzsé a jövő évre. Ennek sarokpontja a rezsivédelem folytatása, de nem feledkeznek meg a nyugdíjasok 13. havi ellátásáról, és az új bejelentésekről sem, így a 3 gyermekes édesanyák személyi jövedelemadó mentességéről. A 2 gyerekes édesanyák esetén is az első lépésben 40 éves korig kifizetendő SZIA mentességről. A nyugdíjasok áfa visszatérítése is következik, a zöldség gyümölcs tejtermékek után számolnak a költségvetésben a visszatérítendő összegekkel, 2026-ra 3,5%-os GDP arányos hiányt prognosztizálnak. 1000 tonnányi állattetem megsemmisítését rendelt el a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Bábolna külterületén a száj- és körönfájás vírus veszélye miatt. A leölt állatokat a Komárom-Esztergom vármegyei város közigazgatási területéhez tartozó külterületen Gödrökben földelik el. A Nébik arról tájékoztatott, a vírus megjelenésekor azonnali vészhelyzeti eljárások lépnek életbe. A betegség rendkívül ragályos, ezért az állati tetemek ártalmatlanítása során egy távoli hullafeldolgozóba szállítás nagyobb kockázatot jelentene, mint a legközelebb lévő területen történő elföldelés. A forgalomba kerülő állati eredetű élelmiszerek biztonságosak a szigorú járványvédelmi intézkedéseknek köszönhetően, hangsúlyozta közösségi oldalán az agrárminiszter. Nagy István közölte, a haszonállatoknál a madárinfluenza, az afrikai sertéspest is, a kiskérődzők pestise és most a ragadó száj- és körönfájás vírus okoz nagyon komoly veszélyeket és gazdasági károkat. Jelezte ugyanakkor, hogy az elmúlt években tudatosan segítették az állattartókat a járványok és az állatbetegségek megelőzésében. Ma Orbán Viktor miniszterelnök is Bábolnára látogatott. Csak a szabadság vezet a székelység önazonosságának háborítatlan megéléséhez, az identitás teljes körű megélése pedig megmaradásukhoz, hangsúlyozta Szili Katalin az MT-hez eljuttatott közleményében. A miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, a mai nehéz időkben sem adhatjuk fel a magyar közösség számára a szülőföldön való boldogulás és gyarapodás elősegítését, annak biztosítását célzó stratégiai célokat. A Székely Nemzeti Tanács 2012-ben nyilvánította március 10-ét a Székely Szabadság napjává az 1854-ben ezen a napon kivégzett székely vértanúk emlékére. Végül az időjárásról. Hajnalban majd ködfoltok alakulhatnak ki, és felhősávok vonulnak felettünk, záporok lehetnek. Napközben aztán borult lesz az ég, sokfelé hullik eső, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban 2 és 7 fok között, délután 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. 5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrája lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Szentek, szentéletű emberek.
A 40 szebasztei vértanú, a milánói rendelet, amelyet Nagy Konstantin császár és sógora Licinius adott ki 313-ban, megadta ugyan a keresztényeknek a vallásszabadságot, azonban nem szüntethette meg véglegesen a hivatalos keresztényüldözést a Római Birodalomban. A végig pogánynak maradt kegyetlen Licinius, a Római Birodalom keleti részeinek császára, viszályba keveredett Nagy Konstantinnal, s 320 körül üldözni kezdte a keresztényeket, akiket Konstantin annyira kedvelt. Licinius templomokat rombolt le, püspököket küldött számkivetésbe, udvarából eltávolított minden keresztényt, s a hadsereget is gyökeresen meg akarta tisztítani a keresztényektől. Hogy ez a szomorú munka milyen gyümölcsöket érlelt, erre a legmeghatóbb példa a szebasztai 40 vértanú katona esete. Licinius Kappadóciában táborozott, megbízható pogány seregével, s innen küldte szét rendeletét, amely minden katonának szigorúan megparancsolta, hogy a pogány isteneknek áldozatot mutassanak be. Hadd váljon meg, akad-e köztük meggyőződéses keresztény. Az örményországi Szebaszté városában állomásozó 12. légió, ezred, 40 keresztény katonája ezt megtagadja. Csupa erő, fiatalság, csupa elszántság, csupa hit, ez a 40 hős. Hiába való eddigi vitézségük dicsérete, hiába az előléptetéssel való kecsegtetés, a bilincs, a kínzás és a tömlöc, hiába a halálbüntetéssel való fenyegetőzés, pogány áldozatot nem mutatnak be, hanem kitartanak hitük mellett. Ezt mondták, ha annyi szenvedést állottunk ki a császár szolgálatában, s ha életünket kockáztattuk a hazáért, miért ne tennénk meg mindezt üdvösségünkért a császárok császárának, Jézus Krisztusnak szolgálatában? Ezek után elhangzik a kegyetlen bírói ítélet. Ruhátlanul addig állnak majd hideg vízben, kemény tél volt, amíg meg nem fagynak. de akármelyik pillanatban segíthetnek magukon. Csak ott kell hagyniok a hideg tavat, a szomszédban meleg fürdő, s azon túl külön császári kegy várja őket. Ez a bírói végzés egyiküket sem rettenti meg. Az ítélet végrehajtása egy kivételesen hideg éjjel történt. Beugrottak a jeges vízbe mindegy szálig, s minnyájának egy volt az imádsága. Így imádkoztak. 40-en szálltunk e küzdőtérre. Urunk, hiány nélkül 40-en érjük el az örök élet koronáját. Az Úristen meghallgatta az álhatatosság hőseinek imáját, megmaradtak 40-en, de nem egészen úgy, amint ők gondolták. A pogányőrség aludt, s csak a soros őr virasztott. Egyszer csak azt látja, hogy az imádkozó katonákat erős fényesség veszi körül, angyalok ereszkednek alá, és sorban megkoszorúzzák őket egészen úgy, amint diadal után a hadvezér szokta kitüntetni hős katonáit. Megolvassa a csodálatos koszorúkat, és csak 39-et talál. Ezt kérdezi, 40-en vannak, hol az utolsónak a koszorúja? S amint ezen eltűnődik, megkapja a választ. A hős csapatban akadt egy gyáva, aki nem állta a hideget. Kiugrott a jegestóból, s a meleg fürdő felé tartott. A 39 nagy fájdalommal nézte a zászlóhagyót, aki így elesett a vértanúság koronájától, s még nyomorult földi életét sem tudta megmenteni, hirtelen szörnyet halt. De szomorúságuk csak hamar örömre fordult, a drámai fordulatokban gazdag néhány perc az ébren lévő őrben nagy elhatározást érlelt. Fölrázta az alvó őrséget, hangos szóval megvallotta, hogy ő is hívő keresztény, levetette ruháját, s odaállt a 39-hez ő is, hogy megkapja a 40. koszorút. Erre csodálatos fordulatra a parancsnok a félig halott 40 vértanút kihúzatta a tóból, vasdoronggal összetörette csontjaikat. Mind meghalt. Csak a legfiatalabb Melitóban volt még egy szemernyi élet. Ott állott mellette, fájdalomtól megtört, de hitben élő és hitből élő édesanyja. Ajkáról nem a fájdalom, hanem a hit szava hangzott. Így szólt fiához. Fiam, tarts ki még kis ideig, az Úr Krisztus az ajtónál áll és segít. Amikor aztán a 39 holttestet föltették a halottas kocsira, hogy a mágiára vigyék, csak az ő fiát hagyták ott. Hát, ha magához tér, és hittagadásra lesz bírható. Egy pillanatig sem habozott. Édesanyja vállára vette mártír fiát, s elszántan lépkedett a kocsi után, míg az végre, a fia, ölelő karjai közt kiadta a lelkét. Odarakta fia holttestét a mágiára többi mellé, hogy akik a hitben és álhatatosságban végig együtt voltak, itt is együtt legyenek. Ezek a hősök egyenként elmondhatták magukról a nemzetek apostolának szavait. A jó harcot megharcoltam, a pályafutást bevégeztem, a hitet megtartottam. Készen vár már rám az igazság koszorúja, melyet megad nekem azon a napon az Úr, az igazságos bíró. Bárcsak mi is úgy élnénk, hogy elnyerhetnénk valamennyien a hűségnek örök életet biztosító koszorúját.
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban folytatja elmélkedését a Nagyböjtről Szabó József atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus egyházközség plébánosa. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője, Grunda János nevében is a műsorvezető, Sinkovics Andrea.
Nagyböjt első vasárnapján az evangéliumban mindig Jézus Krisztus megkísértésének a történetét olvassuk fel. A lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a gonosz megkísértse őt. Ezt a részt párhuzamba tudjuk állítani a 40 éves pusztai vándorlással, amikor az Úr kivezette a választott népet Egyiptomból, a nép azonban sokszor fellázadt az Isten ellen, mert nem volt hús, nem volt kenyér, nem volt mit inniuk, nem bíztak az Istenben, azt gondolták, hogy az Isten becsapta őket, el akar őket pusztítani, sok félelem és kis hitűség volt bennük, ezért sokat szenvedtek, és ezért sokszor a kísértésben elbuktak. Jézus Krisztus megkísértésekor pedig láthatjuk, hogy Jézus mindenben ellene mondott a sátán minden csábításának, minden hazugságának, minden cselvetésének. Azonban eltelt 2000 év, és azóta a gonosz hányszor és hányszor megkísértette az embert, az emberiséget, úgy is, mint szemét, úgy is, mint közösséget, és mennyi nyomorúságot, bajt okozott a hazugsága által. A gonosz lélek most is létezik, valós személy. Amikor lelki gyakorlatot tartok, és főleg fiataloknak, megkérdezem őket, hogy hisztek-e a gonosz lélekben, abban, hogy személyes létező. Akkor legtöbben azt mondják, hogy nem. Vagy egy mesébeli alak kitalált valamilyen kép, ott van az ördög csárda, Lucifer, pizzázó, meg más neveket is adnak, de valaki azt gondolja, hogy a bennünk lévő rossznak a megszemélyesítője, hogy így jobban el tudjuk képzelni, vagy a mesékben is ott szerepel a gonosz különböző formában, de úgy, mint valós létező, aki most is működik és támad bennünket, ebben nem hisznek. Márpedig 6. Pál pápa 1972-ben mondta, a sátán élő eleven szellemi, romlott és megrontó lény. Az első számú ellenség maga kísértő, sötét, nyugtalanító lény, amely valóban létezik, és aki álnok ravassággal ma is tevékenykedik, elhagyja a Biblia és egyházi tanítást, aki nem tartja valóságos létezőnek. Vagy 2. János Pál pápa mondta 1986-ban, a gonosz szellem megpróbálja az emberben ugyanazt a versengő, engedetlen és Istennel ellenkező magatartást előtetni, amely létezésének szinte egyetlen motivációja. Aki tagadja sátán létezését, az tagadja az evangéliumot is. Eddig az idézet, és az első nagy tanításának a szentírási résznek, hogy a gonosz lélek létezik, sőt, gonosz lelkekről beszélünk, és nem tudjuk, hogy mennyien vannak, de rengetegen a gonosz lelkek léteznek, és a gonosz lélek most is működik. Az első Péter levében olvashatjuk, hogy a gonosz ordító oroszlán módjára körbejár azért, hogy aki gyenge, azt elpusztítsa. Ordító oroszlán módjára körbejár, és keres, hogy kit nyelhessen el, kinek gyenge a hite, ki van halálos bűnben, ki van bálványimádásban, vagy akár az okkultizmuson keresztül kinyitotta ki számára a kapukat. Azért jár körbe, hogy ezeket az embereket elnyerje. Azonban azt is látnunk kell, egyrészt, hogy a gonosznak mi a fő célja, másrészt pedig, hogy hogyan működik. Tevékenységet a világban az Isten és az ember iránti gyűlölet hatját. Minden eszközt megragadnak, amivel áthatnak, mert tudják, hogy ők soha többé nem juthatnak el oda, ahova az ember rendeltetése szerint egy napon elér. Emészti őket az irigység, ezért minden erejükkel próbálják magukat ragadni az örök kárhozatba. A sátán kezdettől fogva engedetlen volt Istennel szemben, abszolút módon és visszavonatlanul elutasította őt. Most pedig az angyalokkal együtt, akik Isten elutasításában követték őt és démonokká lettek, az embert is minden lehető módon Istennel szembeni engedetlenségre akarja rávenni, hogy magával a romlásba döntse. A démonok legveszélyesebb tevékenysége éppen a rosszra kísértenek, hogy eltávolítsák az embert Istentől, és magukkal ragadják. Azonban a gonosznak angyali természete van, vagyis intelligens, sokkal intelligensebb, mint mi. Ezért, ahogyan megjelenik, az nem ijesztő, hanem nagyon sokszor vonzó. A gonosznak a úgynevezett hivatalos ábrázolása az úgynevezett Baphomet figura. Amilyen a sátánista templomokban is jelen van, egy ilyen kecskeképű, szarvú, denevérszárnyú valaki lény, és a nevének a jelentése az emberek közötti egyetemes béke templomának atya. És gondoljunk bele, a sátánnak a nevének ez a jelentése az emberek közötti egyetemes béke templomának az atya. Vagy Benedek pápa írja, hogy ha gonosz könyvet írna, az lenne a címe, Út a világ békéjéhez. De sokszor pozitívan jelenik meg, úgy, mintha ő segítene rajtunk, aki gyógyít, aki mindent megad nekünk, de ő azért jön, hogy öljön és pusztítson, hogy tönkre tegyen, hogy az Istentől elválasszon, és ezután pedig a kárhozatra vigyen bennünket. Benedek pápa írja az okkultizmussal kapcsolatban, az okkultizmus mögött a gonosz lélek áll, aki el akarja torzítani a teremtés rendjét. A gonosz a hazugság atya, aki gúnyt akar űzni az Istenből. A gonosz mindig a hazugsággal próbálja csapdába csalni az embert. Olyan ígéretes dolgokat kecsegtet, mint a hatalom, egészség, belső béke és harmónia. Az igazi szabadság és egyenlőség, pénz, boldogság, az univerzummal való egyesülés, vágyaink kielégülését is ígéri, és hogy képesek leszünk élni a lét minden lehetőségével. Azonban az emberi méltóságunkban aláznak meg minket, megfosztanak az emberségünktől, és rabszolgasorsba taszítanak. Egy idő után olyan démoni hálóban találja magát az ember, ami megkötöz, és már nem tud szabadulni. Az illető azonban ezen felül a csoport mögött álló, ténylegesen démoni erőknek is rabszolgájává válik. Ezzel pedig egyre mélyebbre jut az önrombolásban, amely még a kábító szereknél is rosszabb. Amikor a gonosz megkísérti Jézus Krisztust, akkor őt a lényegében, vagyis a messiási mi voltjában kísérti. A gonosz akarta megmondani, milyen legyen a messiás, hogy jöjjön el és mit tegyen. Vagyis mindig a lényeget támadja. A gonosz is, amikor bennünket támadni akar, mindig a lényegünket veszi célba. És mi a lényeg? Az, hogy mi az Isten teremtményei vagyunk, az Isten gyermeke, a Szentlélek temploma, az Isten gyönyörködik bennünk, mi a mennyország örökösei vagyunk, mi az életszentségre vagyunk meghívva. Vagyis ez a létünknek a legmélyebb értelme, mi a mennyország örökösei vagyunk. A gonosz pedig, amikor ebben megkísért, nincs is Isten, nem kell azzal foglalkozni, a vallással csak a baj van, és a Baphomet úgy is mutatkozik, mint a minden vallás fölött álló egyetemes világbéke, annak az atya meg a temploma, mint a minden vallás fölé tudna emelkedni, ahol egyértelműen már a gonosz, a sátán, az új atya. És Jézus is ezzel kísérti, hogy borulj le előttem, hagyd ott a régi atyát, borulj le előttem, és engem imádj, és akkor megkapsz mindent. Ez a legerősebb kísértés. Borulj le előttem, és megkapsz mindent. És hát azt nem tudjuk megmondani, csak a gyümölcseiből sejtünk valamit, hogy hány és hány ember leborult már a gonosz előtt, hány ember átadta az életét, bedőlt az ő hazugságának, és úgy tűnt, hogy a gonosz, mintha felszabadítaná őt. Akik az okkultizmusban részt vesznek, soknak az első tapasztalata, hogy szabad vagyok, működik, hogy vannak erők, energiák, ami mennyi jót tesznek nekem, de ez csak a bevezetőkör. Ennek lesz böjtje is, mert a gonosz itt nem áll meg. El akar az Istentől távolítani, persze már ez is része, utána pedig a kárhozatra vinni. Ezért a mi feladatunk a nagybőjt időben különösen, hogy higgyünk Jézus Krisztusban, hogy imádkozzunk, hogy végezzük el a Szent Jónást, tartsunk bűnbánatot, imádkozzunk, járuljuk a szentségekhez, különösen a szent áldozáshoz, meg persze előtt a Szent Jónáshoz, és hogy higgyünk Jézusban, az evangélium szerint éljünk. Vagyis nem is annyira a gonosz ellen kell küzdenünk, vagy a kísértések ellen harcolnunk, hanem az Istenbe kapaszkodnunk, benne bíznunk, bármi is történik, hozzá menni, mindent vele megbeszélni, akár emberi segítséget is kérni, lelki gyakorlatok, imád, annyi fegyver van, de menjünk az Úr felé, mert láthatjuk a világban, hogy a gonosz most is keményen támad. Ordító oroszlán módjára ott kószál, mint keres, hogy kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben. Már mennyi embert elragadott magával, ott a sok háború, az erkölcsi dekadencia, annyi minden nyomorúság van a világban, aminek vannak emberi alapja is, de a gonosz nagyon erősen ott van, és az embereket el akarja bizonytalanítani, elvinni az Istentől, és tönkre akarja tenni. Imádkozzunk azért, hogy mi ellenálljuk a kísértésnek, és imádkozzunk azokért is, akik már elbuktak, hogy megtérjenek, és hogy minden ember üdvözüljön.
Kedves hallgatóink! Adásunkban a Nagyböjtről elmélkedett Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a Nagyböjtről és a szeretet kapcsolatáról beszélget Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai hittanórán a Nagyböjt első hetéről és Jézus 40 napos böjtjéről beszélünk. amikor a sátán háromszor is megkísértette őt. Szó lesz továbbá Jézus tanításáról, a felebaráti szeretetről. Kedves gyerekek, voltunk a héten Szentmisén, hanvazó szerdán, és a templomban az egész iskola elment, és a nagybőjt első napján részt vett egy Szentmisén. Mi történt a Szentmisében? Ki tudja elmondani? Léna.
Hanvaszkodtunk.
Igen, és mi történt ebben a hanvaszkodásban? Mit jelent az, hogy hanvaszkodni?
A tavalyi barka virágnak az elégetéséből származik a hamu, amivel a papbácsi keresztet rajzol a homlokunkra.
Így van, nagyon ügyes vagy. És mit mond, amikor keresztet rajzol a homlokunkra? Janka.
Emlékezz, ember, porból vagy és porrá leszel.
Nagyon ügyes. Volt-e még, akinek nem ezt mondta a papbácsi, mert több helyen is volt hanvaszkodás, és volt még egy másik szöveg is, amit szoktak mondani. Kamilla?
Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba.
Így van, ügyes vagy. Aztán, amikor bementünk a templomba, és a legelején láttatok ott új színeket, milyen színbe öltözik ilyenkor az egyház nagybőjt idején? Janka.
Lila.
Így van. És milyen volt az oltár, meg a díszítés? Ákos.
Sima volt az oltár, és nem volt rajta semmilyen virág, csak a gyertya és a kehely.
Igen, egyszerű volt. Nagyon ügyesek vagytok. A húsvéti időszakot előkészítő idő, a nagybőjt. Mennyi napig tart ez a nagybőjt? Tamás.
40 nap, de a vasárpokat nem számoljuk bele.
Nagyon jó. És mit szoktunk mondani? Mit érdemes tenni nagybőjt idején? Felkészülünk Jézus Krisztus szenvedés történetére és dicsőséges feltámadására. A 40 napban mit szoktunk csinálni, Léna?
Böjtölünk.
Böjtölünk. Mit jelent a böjt? Nagyon jól mondtad. Janka.
Nem eszünk húst.
Igen, így van. És lehet-e még másképpen böjtölni? Nem csak azzal, hogy nem eszünk húst, mert nem mindenkire vonatkozik. Kikre nem vonatkozik? Például a szigorú böjt. Mire emlékeztek? Hogyan tanultuk? Tamás.
Akik 14 év alatt vannak, annak nem muszáj böjtölnie.
Így van.
Akik 14 fölött vannak, és 60 éves korig, azoknak kötelező, és 60 éves felett nem muszáj.
Így van, tehát az idősek, a betegek, azok fel vannak mentve alóla, és még kik vannak felmentve? Janka?
A kismamák.
És mit lehet még tenni ezeken kívül, hogy a hústilalomat mi betartjuk, vagy éppen azt mondjuk, hogy most mi a helyet mással váltjuk ki ezt? Ákos.
Hogy kevesebbet telefonozol, vagy tévézel, vagy játszol az Xboxodon.
Így van, pontosan. Amiről nehéz lemondani, de mégis megtesszük, lemondunk róla. Jó cselekedeteket teszünk. Milyen jó cselekedeteket tudunk tenni így nagybőjt idején? Kamilla.
Első szóra megcsináljuk, amit a szüleink kérnek.
Így van, nagyon jó. Ügyes vagy. Léna?
Hogyha például egy kislány elesik az udvaron, nem megyünk el így mellette és kinevetjük, hanem felsegítjük és megkérdezzük, hogy mi a baj, mert a sír, fölkísérjük a portára, ha
esetleg nagyobb baja van, igen, és akkor a portásnél Évike néni ellátja a sebét. Mit tudunk a húsvétról? Húsvét milyen ünnep? Mindig egy adott ünnep? Úgy, mint a karácsony? Ákos?
Nem.
Mit mondtunk róla? Milyen ünnep?
Hogy március 22-től április 25-ig bármikor lehet.
Így van, pontosan. Ügyes vagy. Mozgó ünnep. Azt szoktuk mondani, hogy a tavaszi napi egyenlőség után, az első holtölte utáni vasárnap, az a húsvét napja, és legkorábban, ügyesen mondtad, március 22-től, legkésőbb pedig április 25-ig tart. Nagybőjt kezdetével belépünk az egyházi év legfontosabb időszakába. Ez az időszak Jézus példáját követve a bűnbánatról, a lemondásról és a lelki megújulásról szól. Maga Jézus is 40 napig böjtölt a pusztában, mielőtt megkezdte nyilvános működését. Ez a 40 nap szimbolikusan utal az ószövetségi eseményekre is. Milyen ószövetségi eseményekre utal ez a 40-es szám? Tudtok-e ilyet mondani? Tamás.
Mózes 40 évig vezette ki Egyiptomból az izraelitákat.
Janka.
Noé bárkáján 40 napig esett az eső.
És még van-e valami? Köszönöm szépen. Most új szövetségre gondoljatok. Léna.
Jézus 40 napig böjtölt a pusztában, mielőtt elkezdte nyilvános működést.
Így van, ügyesen, bátran mondjad. Erről szeretnénk most egy kicsit beszélgetni veletek, hogy mi történt Jézussal, amikor 40 napig böjtölt a pusztában. Olvasd fel az első kísértést.
A kenyér kísértése. A sátán azt mondja Jézusnak, hogy ha valóban Isten fia, változtassa a köveket kenyérré. Jézus azonban így válaszol. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ez a kísértés arra vonatkozik, hogy az ember az anyagi szükségleteknek rendelje alá életét. Jézus azonban arra tanít minket, hogy az igazi táplálék nem csupán a testi szükségletek kielégítése, hanem a lelki élet is.
Tehát nem csak kenyérrel él az ember, mondta Jézus a kísértőnek, az ördögnek, hanem a lelki táplálék is ugyanolyan fontos. Milyen lelki táplálékokat ismerünk mi? Mire gondolt ilyenkor szerintetek Jézus? Ákos.
Imádság. Igen. És szentgyónás.
Nagyon jó, az imádság és a szentgyónás. Pontosan, negyedikesek vagytok, tehát ti nektek is nagyon jó lenne, hogyha a nagybődben kerítenétek sort arra, hogy összeszeditek, megbánjátok a bűneiteket, és a papbácsihoz elmentek és meggyóntok. Fontos a lelkünk tisztasága is, nem csak a lakásunkat takarítjuk ki, hanem magunkat is. És nagybődben most ez egy jó alkalom felkészülni erre, például a szentgyónásra is.
Jöjj hozzám, légy velem, örök békét, békét ad nekem. Jöjj hozzám, légy velem, örök békét, békét ad nekem. Szeretetre vágyok, kell egy hű barát, aki velem van, és nem hagy el a nehéz napokon át. Ne félj hát, ő megsegít, figyeljen szavát. Tedd kezében életed, s a végét ad tovább. Jöjj hozzám, légy velem, örök végét, végét ad nekem. Jöjj vágyom, kell egy hű barát, aki velem van, és nem hagy el a nehéz napokon át. Ne félj hát, ő megsegít, figyeljed szabát, tedd kezében életed, s a békét ad tovább.
Adtam nektek egy ilyen lapot tegnap az iskolában, és azon voltak különböző kis ábrák. Mire emlékeztek, hogy mik voltak még rajta? Ki tud többet a nagybőtről? Az volt a címe ennek a kis feladatlapnak. Kamilla.
Volt egy kislánynak a feje, és arra egy keresztre rajzolva.
Igen, ez mit jelentett?
Hamvaszkodás.
Így van, köszönöm. Ákos?
Ott volt egy pohár víz, egy kenyér, és egy csirke combát húzva.
Na, az mit jelentett?
A böjtölést.
Így van, a böjtölést szimbolizálta. Tudtok-e még valamit mondani erről, Janka?
Volt egy olyan kép, amikor Jézus vitte a keresztet, az igen. volt az első állomás, az igen. volt ráírva, az a keresztút.
Nagyon ügyes vagy. Mert mit szoktunk tenni nagybőjtben péntekenként? Mire lehet elmenni?
Keresztútra.
A keresztúti hajtatosságra. Hány állomásból áll egy keresztút, Léna?
14.
Tamás?
Volt egy pálmaág is ott, igen. amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe virágvasárnap.
Így van, és ez a szimbólum, a pálmaág, ez Magyarországon pedig helyettesítője. Mi a Magyarország?
Barkaág.
A barka, nagyon ügyes. Kamilla?
Volt egy ilyen befőttes üveg.
Igen.
Amiben volt pár aranypénz, és rá volt írva egy cetrivel, hogy adomány. Az igen. az adományozás.
Adományozás, vagy alamizsna. És azt szoktuk mondani, hogy nagybőjtben adjunk a szegényeknek, vagy például ételgyűjtés van, száraz ételgyűjtés a templomokban, akkor bátran mi is vigyünk valamit, vegyünk, és vigyünk, adományozzunk a szegényeknek. Ákos.
Ott volt egy kisgyerek, letérdelve, volt egy ajtó, és az ajtó mögött egy pap bácsi.
Igen, és ez mit jelképez?
A Szent Jónást.
Ez pedig a Szent Jónás. Nagyon ügyesek vagytok. Jézust másodjára is megkísértette a sátán. Ákos.
A második kísértés. A hatalom és a dicsőség kísértése. A sátán felviszi Jézust a templom tetejére, és azt mondja neki, hogy vesse le magát, hiszen Isten angyalai úgyis megóvják őt. Jézus így válaszol. Ne kísérd uradat, Istenedet. Ez a kísértés a hatalomról és a hiúságról szól. Az ember sokszor azt szeretné, hogy csodákat tegyen, hogy mások elismerjék és csodálják őt. De Jézus példája arra tanít, hogy nem szabad kihívni a sorsot és Isten kegyelmét felelőtlenül próbára tenni.
Így van, köszönöm szépen. Mondjunk példát erre a második kísértésre a mai világban. Nekünk is vannak ilyen kísértéseink, mikor az ördög mond valamit, és mi nem hallgatunk mégiscsak rá, hanem mi a jóra törekszünk, és nem az ördögnek felelünk meg. Jövünk például iskolába, vagy jövünk ide a rádióba. Kamilla.
Megyünk el az úton, és piros a lámpa, és nagyon át szeretnénk menni, de nem lehet.
Nem lehet, és mondjuk nem jön autó egyáltalán, se jobbról, se balról. Simán megtehetnénk, hogy átfutunk, igaz, vagy átmegyünk.
De megvárjuk a zöld lámpát.
Így van, pontosan, nem kísértjük a jó Istent, hogy vigyázzon ránk, de nekünk nem szabad azt megtenni, hogy mi felelőtlenül viselkedünk, és átmegyünk például a piroson. Mert bármikor jöhet egy másik autó, vagy bárhonnan jöhet. Tehát a szabályokat meg kell tartani, bárhonnan jöhet. A harmadik kísértést, Kamilla, mondd el, légy szíves.
A harmadik kísértés, a földi hatalom kísértése. A sátán felviszi Jézust egy magas helyre, és felkínálja neki a világ minden országát, ha leborulva imádja őt. Jézus válasza. Távozz tőlem, sátán, mert megvan írva. Uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ez a kísértés a földi gazdagság és hatalom utáni vágyra utal. Sokszor gondoljuk, hogyha több pénzünk, nagyobb befolyásunk lenne, boldogabbak lennénk. Jézus azonban arra tanít minket, hogy csak Isten az, akit szolgálnunk kell, és a földi javak nem pótolhatják az Istennel való kapcsolatot. Jézus győzelme a sátán felett azt mutatja, hogy a kísértések elkerülhetetlenek, de Isten igéje és az iránta való hűség által ellen tudunk állni neki.
Köszönöm szépen. Volt-e nektek is ilyen az életetekben, mint például most Jézussal történt, hogy a sátán, vagy az ördög megkísértett bennünket? Vince, volt-e ilyen?
Mikor nagyon nős voltam a kisfugomra, már direkt megeszi a chipset előrem, igen. és direkt megeszi.
Na és akkor ilyenkor mit szoktál csinálni? Gondolom, hogy mérges vagy.
Eléggé.
De aztán rászólsz, ugye? Figyelmeztetek is. Volt-e már olyan, hogy például nagyon-nagyon nagy ajándékot kértél? És szomorú voltál, amikor nem kaptad meg azt a nagy drága ajándékot? Kamilla.
Karácsony volt, és bontottam volna ki a legnagyobb ajándékot. Nehéz volt, és azt hittem, hogy egy gép az.
Igen, egy számítógép.
De kibontottam, és egy éjjeli szekrény volt.
Mi történt akkor, az arcodat szerettem volna látni?
Csalódott voltam.
Csalódott voltál, igen. Mert hogy te nagyobb ajándékra vágytál volna, de anyáik azt nem tudták neked megvenni, de azért utána csak megbékéltél vele, hogy majd később máskor megfogod a gépet. Léna, te veled mi történt?
Karácsony volt, és volt egy ilyen nagy becsomagolt ajándék, ami nem tudtam, hogy mi lehet az. Kicsomagoltam, így csak egy köntös volt.
Hát van így az élet, igen, amikor nem arra számítunk, aztán mást kapunk, de akkor is megpróbáljuk ezt elfogadni. És annak is ugyanúgy örülünk. Kamilla.
Nekem az volt, hogy szülinapom volt. Volt még egy óriási ajándék, kibontottam, egy doboz volt. Azt is kibontottam, még egy doboz volt. Azt is, még egy doboz, azt is, és az utolsó dobozban volt a telefonom.
A legkisebb.
Szeressétek egymást, mint én szerettelek. Szeressétek.
Krisztus tanításáról szeretnék veletek még beszélgetni. A felebaráti szeretetről. A felebaráti szeretet egyik legfontosabb üzenet, amit Jézus tanított nekünk. Nem csak a barátainkat, hanem ellenségeinket is szeretnünk kell. Az evangélium számos példázatot hoz erre, de a legismertebb talán az irgalmas szamaritánus története. Emlékeztek erre a történetre, hogy mi történt ezzel az irgalmas szamaritánussal?
Az irgalmas szamaritánus. Egy törvénytudó ember meg akarta kísérteni Jézust. Mester kérdezte tőle, mit cselekedjem, hogy elnyerjem az örök életet? Mi van a törvényben megírva? Kérdezte Jézus. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből. És szeresd fel a barátodat, mint magadat, feleletes a törvénytudó. Jól feleltél, ezt cselekedd, és élni fogsz, mondta neki Jézus. De ki az én fele barátom? Kérdezte a törvénytudó. Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba tartott, kezdte válaszát Jézus. Útközben rablók támadták meg, megsebesítették, kirabolták, és ott hagyták félhalten az úton. Arra ment egy pap, de elkerülte a sebesült férfit. Azután egy lévita is arra jár, de az is kikerülte.
Harmadiknak egy szamaritánus tévedt arra. Megállt a sebesültnél, megkönnyörült rajta, sebeit kimosta borral és olajjal, bekötözte, azután bevitte egy vendégfogadóba, és ott gondját viselte. Másnap pedig elmenőben két pénzt adott a fogadósnak, hogy viselje a sebesült gondját. Mit gondolsz, a három közül melyik volt a sebesült fele barátja? Kérdezte Jézus, aki könyörült rajta. A pogány szamaritánus felelte a törvénytudó. Eredj, és te is eképpen cselekedjél, mondta akkor Jézus.
Tehát három ember is arra ment. Kik voltak, akik elmentek a sebesült mellett? Kamilla.
Egy pap, egy levita és egy szamaritánus.
Így van. És a történet végén mi történt a vége felé, mikor a szamaritánus ment a sebesülthöz? Kamilla?
Segített a sebesültnek.
Igen, pedig nem is ismerte, és a szamaritánusok nem szerették az utolállókat, és nem akartak segíteni, de mégis segített. A paptól elvártuk volna, hogy segítsen meg a levita, mégis ők meg elmentek mellette. A történet végén megkérdezte, hogy ki volt ennek az embernek a fele barátja. A törvény tudó pedig azt felelte, hogy aki az irgalmasságot cselekedte. Jézus pedig azt mondta neki, menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Jézus tanítása az ellenség szeretetről azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Ez a tanítás különösen nehéz, hiszen természetünknél fogva inkább csak azokat szeretjük, akik minket is szeretnek. Akik rosszat tesznek velünk, azokat nem annyira szeretjük, igaz? Azokat elkerüljük. De Jézus arra hív minket, hogy a szeretet mindenkit megillet, még azokat is, akik ártanak nekünk. Hogyan alkalmazzuk ezt a mindennapjainkban? Lázár.
A felebaráti szeretet azt jelenti, hogy figyelünk másokra, és segítünk, ahol tudunk. Hívan. Egy kedves szó, egy mosoly is hatalmas erővel bírhat. Nem csak a barátainkat, hanem az ismeretleneket is segítenünk kell. Ha valaki megbánt minket, próbáljunk meg megbocsátani és szeretettel válaszolni. Jézus példát adott nekünk arra, hogyan kell szeretni minden embert, és ezt a példát kell követnünk a mai világban is.
Köszönöm szépen, nagyon jól elmondtad. Nem könnyű feladat a fele barátunkat szeretni, főleg azokat, akik minket nem szeretnek, de Jézus kéri, hogy őket is fogadjuk el, és ővelük is legyünk jók. És aztán hát, ha megváltozik, és jóvá válik ő is. Tehát a nagybőjt első hete Jézus példáján keresztül arra hív minket, hogy küzdjünk meg a saját kísértéseinkkel. Tanuljunk meg lemondani az anyagi és a földi dolgokról, és figyeljünk jobban a lelkünkre. Jézus megmutatta, hogy Isten igéje erősebb minden kísértésnél, és mi is támaszkodhatunk erre az erőre. A felebaráti szeretet és az irgalmasság minden keresztény életében központi szerepet játszik. Az irgalmas szamaritánus példája és Jézus tanítása az ellenség szeretetről azt mondja, hogy a valódi hit a tettekben mutatkozik meg. Nem elég csak imádkozni és vallásosnak lenni, hanem a mindennapokban is segítenünk kell másokat. Arra kérlek benneteket, hogy ebben a Szent 40 napban a nagybőtben gondoljatok ki jó cselekedeteket, amiket szeretnétek megtartani és véghez vinni ebbe a 40 napban, és a jó cselekedeteket úgymond gyűjteni, és szeretném, ha hétről hétre itt beszámolnátok a rádióban, hogy mi történt veletek, és mit tudtatok tenni Jézusért. És imádkozzunk, és hálát adjunk minden nap este lefekvés előtt, gondoljátok át a napotokat, mit tudtatok, kivel tudtatok jót tenni például. Ahogy Lázár is mondta, hogy szeretettel beszélünk egymáshoz, nem vitatkozunk, megbocsájtunk annak, aki mitőlünk bocsánatot kér. Nagyből tehát nem csak egy időszak, hanem egy lelki út, amelynek végén, ha őszintén követjük Jézus példáját, megtisztult szívvel és hitben megerősödve érkezhetünk el húsvét ünnepéhez. Kérlek benneteket, hogy akkor imádkozzuk el Loyolai Szent Ignác imáját.
Krisztus lelke, szentelj meg engem! Krisztus teste, üdvözíts engem! Krisztus vére, ihles meg engem! Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem! Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem! Szent sebeidre rejts el engem! Ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmazz engem. Halálom óráján hívj magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzád, szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Ámen.
Az Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jocsó Rita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról